Ferenc pápa közös meditációra, lelki gyakorlatra hívja a híveket, amelynek célja, hogy személyes kapcsolatot létesítsenek Jézussal. Kérdés az, hogy vajon tényleg az a célja ennek a lelki gyakorlatnak, hogy az emberek személyesen megismerjék Jézust, személyes kapcsolatuk legyen Istennek a lelkével, vagy valami más célja van. Ebben a beszélgetésben megvizsgáljuk, meghívó szövegét fel fogom olvasni, és Jézus szavainak világosságában meg fogjuk vizsgálni, hogy meg fogjuk látni, hogy mi van a meghívó mögött, hogy a pápa, egészen pontosan a pápa által irányított szervezet valóban olyan lelki gyakorlatra hívja a híveket, amely az ő hitüket megerősíti, és személyes kapcsolatba kerülnek Jézussal, vagy pedig nem. Előre bocsánatom, kedves embertársam, hogy nagyon kemény kijelentések következnek, kemény szavak következnek. Feltetőleg indulattal fogok szólni. Ezért fontos elmondjam, hogy nem elmarasztalással, nem nehezteléssel beszélek, hanem avval az őszinte vágyal, hogy aki hallja a szavamat, a mi szavainkat, talán Istenhez fordul, és minél előbb hallani fogja az élő Isten szavát. Amit hallani fogsz, azt ne higgyél el semmit. Nem azért beszélünk, hogy mi elhitessünk valakit valamiről, hanem azért beszélünk, hogy aki hallja a mi szavunkat, ő maga is kipróbálja, kíváncsivá legyen, és ő maga is kipróbálja, hogy az élő Isten képes-e hozzá is beszélni személyesen, vagy nem. Ez a lényeg. Tehát amit hallasz, azt vizsgáld meg, és hogyha erőst megütközöl, megbotránkozol, mert kemény kijelentések jönnek, akkor megértem, hogy nem hiszed el, amit mondunk. Megértem, te azt is megértem, és elfogadom, hogy haragszol rá, vagy haragudni fogsz. Viszont ez esetben arra kérlek, alázattal, szeliden most a videó elején, a beszélgetés elején, hogy ha fellázadsz, és kívánod Istent megismerni, hozzá akarsz tartozni, akkor kérd tőle személyesen a megértést. És meg fogod látni a saját szemeiddel, a saját értelmeddel, hogy mi az igazság arról, ami történik a katolikus egyház keretein belül. És akkor most előjáróban mindenkit emlékeztetnék arra, hogy mit tett a katolikus egyház az elmúlt években. Egyszer is. Az egyház atyák, az egyház fők, ők is felvették a maszkot. Arra az arcra, amiről azt mondja Isten, hogy az én képmásomra, az én hasonlatosságomra teremtettem az embert. Tehát az egyház atyák, az előjárók, ők is eltakarták az Isten hasonlatosságára teremtett arcukat, egyéniségüket egy maszkkal. Ez volt az első lépés. A másik következő lépés, ami, hála Istennek, nagyon sok embert elgondolkodtatott, és arra késztetett, hogy Istenhez forduljon látásért és megértésért, az volt, hogy eltűnt a templomokból a szentelt víz. A szentelt víz, amiben a katolikus dogmatika, a katolikus tanítás szerint Istennek az ereje van, alkalmas ördögűzésre meg mindenre, hirtelen eltűnt a templomból. Tehát a COVID ugye erősebb volt, mint a szentelt víz. Vagy az politikusoknak, a minisztereknek hatalmukban állt kivenni a templomból azt a vizet, amiben Istennek az ereje volt. Hát ez hogy lehetséges? Hát a mindenható Istenről beszélünk, emberek. A mindenható Istenről. Hogy volt hatalma egy embernek a parlamentben, vagy Brüsszelben, vagy bárhol kivenni a templomokból a szentelt vizet, amiben Isten ereje van? Tehát egyértelmű, ugye, hogy most derült ki, hogy a szentelt víz, ami alkalmas volt a keresztelésre, házszentelésre és mindenre, hirtelen megijedett. Hazugság! Nem Istennek az ereje lak. Hát, hogyha Istennek az ereje volna benne, hát akkor a templomban maradt volna. Hozzá sem mertek volna érni a törvényhozó emberek, a törvény emberei. És ezért ugye, tehát mivel, hogy nagyon sokan látták, hogy a szentelt víz, amiben reménykedtek az emberek, és abban bíztak, hogy szentelt víz kell legyen a háznál, meg mit tudom én mi, mert Istennek az ereje van, és hirtelen eltűnik a templomból, mert megjed a Covid-tól, vagy megjed az emberektől, akik a törvénykezést hozzák, ugye, elgondolkodtak, hála Istennek, dicsőség az élő Istennek és Jézus Krisztusnak ezért. Emberek elgondolkodtak, és rájöttek egy olyan szervezetnek a tagjai, amely hosszú évek során átverte őket, amely hazudott nekik Istenről. Sokaknak a szentelt víz volt az első lépés Isten felé, hogy elgondolkodtak, hogy az a szentelt víz, ami korábban varázserővel rendelkezett, istenrejével, most hirtelen eltűnik a templomból. A következő az ostya, amiben Jézus Krisztusnak a teste van, mert azt mondják, hogy a pap átváltoztatja, átvarázsolja azt Jézus testévé. Azt is legyőzte a Covid, s a parlament. Érthető emberek, hogy bújt ki a szög a zsákból, és Isten azt mondta, ez fog történni. Nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nincs olyan rejtett dolog, ami a napfényre ne jönne. Ez az apokalipszis, emberek, revelation, kinyilatkoztatás, és most minden kiderül, hogy az embereket milyen szervezet vezette Isten és Jézus Krisztus nevében. Hála és dicsőség legyen tényleg a mindenható Atya Istennek, hogy megmutatja az igazságot éhezőknek, megmutatja az igazságot, hogy ne maradjanak benne a sötétségben, hogy el ne vesszenek, hogy megmeneküljenek. Ez volt az előjáró, ja, bevezető. És akkor most áttérnék arra, hogy hogyan hívja meditálni Ferenc pápa a híveket. Meditáció, ugye, Ferenc pápával. Hogy igazából arról van szó, drága emberek, hogy egy barátom nekem átküldött egy meghívót. Ez Jeruzsálem Miklóson történik. Azért mondtam, hogy meditáció Ferenc pápával, mert ugye hát ő képviseli a katolikus egyházat, ő a feje, tehát sok helyen van ilyen úgynevezett lelki gyakorlat, mert ők nem azt mondják, hogy meditáció, hanem az, hogy lelki gyakorlat, de most látni fogod, hogy mi a különbség és a hasonlóság. A hinduista meditáció akár, ugye, és a Gyergyószent Miklósi lelki gyakorlat között. És akkor meg fogod érteni, hogy Jézus Krisztus az ő kedvenc barátjának, Jánosnak, miért nevezi paráznának a katolikus egyházat, szajhának, aki összefeküdt mindennel és mindenkivel, hogy mindenkinek megfeleljen, mindenkinek tetszeni akart, csak Istennek nem, Jézus Krisztusnak nem. Meg fogod látni, akiben van alázat és szerítség a minden ható Istennel szemben, most mindent érteni fog. Elolvasom a meghívó szövegét, és meg fogom mutatni, hogy mit mutat Jézusnak a tanítása, amit a keresztény emberek nem ismernek, csak úgy valamennyire, úgy hallomásból, a templomból. De Jézus azt mondta, hogy gyertek, beszélgessünk, megmentelek titeket. Én feltámadtam, én élek, ti is élni fogtok, ha beszélgetünk. Gyertek, ismerkedjünk. Gyertek, mutassam meg az én szavam által, hogy mi történik a katolikus egyházban, a világban. És ha meg fogjátok látni a valóságot, akkor megszabadultok. Az igazság felszabadít, emberek. Jézusnak a szava valóban felszabadít. Nem az emberek szava, nem a Bodó Attila szava, és nem a kiáltó szó szava, hanem az élő Istennek, a feltámadt Jézus Krisztusnak a szava megszabadít. És akkor kezdeném ugye a meghívóval. Neveket nem fogom említeni, hogy nem a személyeskedés a lényeg, és amúgy sem akarok reklámot csinálni nekik. Ez van, ez történik mostan Gyergyószent Miklóson. Olvasom a meghívót, és mutatom azt, hogy Jézus Krisztus, az ő élő szava, ami szerint ítélve lesz minden egyes ember az utolsó napon. Mit mond erről a meghívóról? Azt mondja, hogy XXX nővért nagyon sok szeretettel várjuk Gyergyószent Miklósra. Gyógyító lelki gyakorlat, ez a címe a meghívónak. Gyógyító lelki gyakorlat. Már egyből ugye, már lélek szól, hogy miért adható el egy ilyen lelki gyakorlat 500 leért. Azért, mert ők is tudják, a megtévesztés lelkei, ugye a fenevad lelkei, ők is tudják, hogy az emberek betegek. Betegek vagyunk mindannyian, testileg és lelkileg. Mindannyian vágyunk a gyógyulásra, a testi és lelki gyógyulásra. És mivel hogy tudják, hogy betegek vagyunk, felkínálják a gyógyulást. 500 lej, gyógyító lelki gyakorlat. Ez a meghívónak a címe. És egyből mit mond a lélek? A kérdés az, hogy döntsük el, mit akar. Te, aki ezt hallod, most ebben a momentumban megkérlek szépen, döntsd el, hogy lelki gyakorlattal, praxissal, akár meditációval, jogával, vagy bármilyen más ilyen agykontrollal, vagy technikával, vagy akármilyen lelki gyakorlattal akarod meggyógyítani magadat, vagy pedig Krisztus kezébe helyezed az egészségedet. Döntsd el ebben a momentumban, hogy döntsél az élet vagy a halál mellett, mert az előző az halál, az utóbbi az élet. Elmondom, hogy miért. Ugye egy néhány videóban már beszéltünk arról, hogy tényleg Isten csodákat tesz, jeleket tesz és gyógyítja az embereket testileg és lelkileg. Kedves barátunk megvakult. Két orvos mondta, hogy ha Londonig megy, ő sosem orvosokhoz, akkor sem fog látni az egyik szemével. Megvakult. Megszűnt a vérellátás. Többet sosem fog látni. Megfordult a fejében az öngyilkosság gondolat, azt mondta, lefut az állomásra és kész. Elveti az életét. Van a teli dobja magát. Igen, de hallotta az élő Isten szavát. Jézus életre hívó szavát ez az ember. Hallotta. És Isten ajándékba visszaadta neki a szeme látását. Tessék gyermekem, itt van, visszaadom. Sőt, adok lelkilátás is melléje, mert téged az ment meg. Nem a fizikai szemeid látása, hanem a lelkilátás. Ha nincsen látásod, lelkilátásod, ha nem ismersz engem, akkor te hiába látsz jól a szemeiddel, attól még a lelked el fog veszni. Kárba vész a lelked. A kérdés az, hogy a barátunk milyen lelki gyakorlatot végzett. Meditált, vagy valamilyen pozíció, pozitúra, vagy valamit csinált? Nem. Semmit. Hallotta az élő Isten szavát néhány gyermek által. Ennyi. Nem gyakorlatozott, semmilyen praxis, praktikát nem gyakorolt, és végzett. Az élő Isten ajándékba visszaadta a szemének a látását. Amit még nem mondtunk el, ugye egyből ráolvasták az orvosok azt is, hogy cukorbeteg, meg minden, megmérték is. Élete végéig, hát aki ismeri, azt tudja, élete végéig, mit tudom én, kell szedni az inzulin, gyógyszereket, minden, kell ottan, addig, amíg az ember valóban megvakul, és végül ugye tönkre megy. Mert a cukorbetegség az ugye aztán később ugye elég kemény fázisba tud kerülni. Azt mondták az orvosok, hogy cukorbeteg. És ugye megjelent, és akkor többet, több sört nem ívott, pálinkát sem, semmi, sem cukrot, sem sütemény, semmit, pirulák meg minden. Igen ám, de az élőisten szava ott volt a házában, hallott az élőisten szavát. Mindenféle gyakorlat nélkül. És azt mondta neki, az ég és a föld teremtője, a mindenható Isten, hogy kinek hiszel? Az orvosoknak, vagy nekem? Mert ha nekem hiszel, akkor nem vagy cukorbeteg. Ha nekik hiszel, akkor járt végig annak az útját, egész a temetőig. Úgy döntött, hogy Istennek fog hinni. Kérdezte a kireg egy pohár pálinkát, és mondtam, hogy igen. Töltött egy pohár pálinkát, és mondtam, hogy nélküled nem iszok. Töltött egy pohár pálinkát magának is. Megitta a pálinkát. Étel előtt. Hálával, örömmel elfogyasztottuk a pálinkát. Isten meggyógyította, megmérte a cukor, vércukor, én nem értek amúgy hozzá, vércukor szintjét, 111. 1-1-1, Istennek a száma, 1. Egy Isten van. És azt mond, annyira örült, azt mondja, hogy én többet nem fogom megmérni. Hálával elfogadta Istennek a gyógyítását. Meggyógyította a szemét, és a cukorbetegséget elvette tőle az élő Isten. Mindenféle gyakorlat nélkül. Ez történt. Gyergyószent Miklóson. És hát aztán ő vissza fogja venni magára ezt a cukorbetegséget, akár a vakságot. Hát az ő döntése ez, már nem az én döntésem. Ő meg Isten döntik el ezt, hogy ő, hogyha beszél a mindenható Istennel, akkor nyilván ő az egészségét megőrizheti, főképp a lelki egészségét, ugye? De Isten visszaadta a testi egészségét is, hogy megmutassa, hogy szereti őt. Még a testi egészség, az kevésbé fontos, de még azt is visszaadta neki. Isten látta az ő hitét, látta, hogy még, na, gyermekcipőben van a hitével, ugye? Még nem ismeri annyira a Jézus szavát, az igazságot. És megengedte, hogy még egyszer megmérje, tehát ő már nem szeret semmilyen orvosságot, semmit, és a pálinkát megitta úgy étel előtt. Söröcskét is ittunk, nem volt ezzel semmi probléma. Isten nem, hogy mondjam, sírtörött meg egyáltalán, sőt örült, hogy az ő országáról beszélünk. Együtt ugye étkezünk fizikailag és lelkileg. És na de megengedte Isten, még egyszer megméri azért az vércukorszintjét. És akkor már nem 111 volt, hanem 96. Ilyen az élő Isten, emberek. Lelki gyakorlat nélkül, meditáció nélkül és minden nélkül. Ilyen. Akkor a kérdés az, hogy akkor döntsd el, hogy kire fogod bízni az egészségedet. Emberek által felkínált gyakorlatokra, kuruzslásra, imakomandóra, babonákra, emberek javaslataira, szenzációs meséire, vagy az élő Istenre, a feltámadt Krisztusra. Kire fogod bízni ettől a momentumtól arrafelé az egészségedet? Ez a kérdés. Utána azt mondja, hogy lelki otthon, imádságháza. Ilyen kulcsszavak vannak. És akkor elmondom, hogy Jézus szerint mi az imádságháza? Az imádságháza, te, aki ezt hallod most például, hogy te Levente barátom hallgatja, az imádságháza Leventék esetében a Leventék háza. Jézus szerint. Tehát ott van valahol Marosvásárhely környékén az imádság háza, ahol, tehát Jézus szava szerint mondom én, most nem katolikus, református dogmatika, nem. Jézus ezt mondta, az imádság háza a Leventék háza. Ezt mondja Jézus. Ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében, az ő szavában. Ott van az imádság háza. Sőt, azt mondja, hogy kőből épített templomokban nem lakik az én atyám. Miről beszéltek? Milyen házról beszéltek? Imádságháza ott, ahol ketten vagy hárman találkoznak az igazság megismerésének őszinte vágyával. Ez az imádságháza. De mi templomokat szentelünk, harangozunk úgy ottan a dobhártyát szakad be, azt hiszik az emberek, az imádságháza. Nem azt mondom, Isten kegyelmes, még ott is megérintett embereket. Katolikus templomban találkoztam ilyen emberekkel, a katolikus templomban hívta el őket, Tibi, tudja, Tibi barátomat. Katolikus templomban Isten megszólította, meg akarsz-e ismerni? Tibi azt mondta, hogy igen, állj fel és gyere ki innét. A hazug imádságházából Isten kioszta őt, és bevitte az igazi imádságházába. Ott, ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében. És azóta is az imádságházában van. Ő is, még sokan mások. Hála Istennek. Hogy hol van ez a vonaton, vagy a metróban, vagy a, a természetben, az már részletkérdés. Ott, ahol ketten vagy hárman találkoznak az ő nevében. Ez az imádságháza. Jézus szerint. Döntsd el, hogy akkor most kinek hiszel? Nekik hiszel? Ennek a szervezetnek hiszel? Aki az embereket elküldte oltatni, maszkot tette az arcukra, és bebizonyította, hogy semmi köze nincs Istenhez. Kinek? Döntsd el, kinek hiszel? Nekik hiszel? Akik az embereket beleviszik a kuruzslásba, a babonaságba, a szoborimádatba, az emberkövetésben tartják? Van, vagy annak hiszel, aki azt mondja, hogy gyere és köves, az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha beengedsz, akkor beszélgetünk. Ott lesz az imádság háza, ahol vagy a feleségeddel, a férjeddel, a gyermekeiddel, és azokkal az emberekkel, akiket tényleg érdekel Istennek a szava. Döntsd el! Okay. És akkor mit mond tovább? Azt mondja, hogy a lelki otthon és az imádság háza adnak otthont egy dicsőítő, gyógyító, alapvetően csendes lelki gyakorlatnak. Csendes, dicsőítő, gyógyító. Tudják az embereknek csendre van szükségük, békességre. Adunk hazug csendet, hamis csendet, hamis békességet. És dicsőítünk, énekelünk, meg fog menni az ia, a zene, meg minden. Ez fog történni. Az embernek gyógyulásra van szükség, az hogy gyógyító, csendes, dicsőítő, gyógyító. Ugye milyen jó marketing fogás? Igazi biznisz ember. Adómentes! Ráadásul. Viszik az emberek a pénzt. Dicsőítünk, gyógyítunk, csendes, meg minden. Csak aztán ugye úgy járunk, ahogy többen is jártunk, ugye, hogy megvallottuk, hogy elmentünk Istenhez, az ilyen istenekhez, az egyik Szűz Máriához, a másikhoz, meg minden, és odavittük a problémánkat, és ő meghallgattana, mert szobor ő nem volt, amit mondjon. Tehát ő azt sem mondta, hogy maradjon, és azt sem mondta, hogy menj el. De oda mentünk hozzá, kértünk tőle ezt-azt, utána mentünk vissza a világba, ugyanabba, ahol voltunk korábban, vissza a hazugságba, vissza a paráznaságba, vissza az önkielégítésbe, vissza a pornófüggőségbe, vissza az alkoholba, vissza azébe a rossz dolgokba. Ez történt. Elmentünk egy hazug imádságházába, és ez történt. És megvallottuk emberek, mert ez történt. Elmentünk, imádkoztunk, kértük a nénit, ugye, a Babba Máriát, vagy az Csíksomit, akármelyiket. Semmi nem történt jóformán, semmi. Miért? Azért, mert egy szobor nem arra van, és a szobor nem is kéne csinálni Jézus szerint, de nekünk jobb az elképzelésünk erről. Nem tud segíteni. Azt mondta, hogy gyertek hozzám, ne édesanyámhoz, gyertek hozzám, én tanítalak, adom az életemet, adom az életvizét, gyertek hozzám. Nem, mi egy szoborhoz megyünk, egy jugoszláviai szoborhoz, egy francia szoborhoz megyünk. Istenem, könyörű rajtunk. Annyira fáj ember, hogy erről kell beszéljek. Gyötör, engem egy gyötör. Fájdalom, erről beszélni. Fájdalom. Fölöslegesen meghalt, odaadta az életét. Fölöslegesen. Nekünk egy szobor kell, hogy ő mit mondott nekünk, és mit javasol, az nem érdekel. A papbácsi majd megmondja lelki gyakorlaton. Istenem, könyörű rajtunk ezen a nemzeten. Tehát ugye csendes. Csendes, azt is íratták volna, hogy langyos. Csendes. Ó, nagyon jó lesz. Jó lesz a hangulat, lesz ott a keksztél, a kávé, ez azért. Tehát csendes, langyos. Nem kell szembesülni semmivel. Nem, mert Jézus az itt Isten könyörtelen ilyen szempontból, mert azt mondja, hogy te, Attila, megtisztítalak, de készülj fel, hogy előtte kell szembesítselek. Ja, nem. Légy szíves, ott állj meg, ahol vagy. Én megyek egy csendes lelki gyakorlatra, ahol nem kell szembesüljek a bűneimmel, a hazugságaimmal, azzal, hogy hogy bántottam meg az asszonyt, és a gyermekeimet, hogy hogyan loptam meg a főnökömet, hogyan hazudtam embertársaimmal. Inkább egy ilyen csendes, meditációs lelki gyakorlat. Katolikus vagy hindu, az részletkérdés. Emberek, értitek a lényeget, akinek süle van haja, és hallja meg, és szabaduljon meg az őrültségtől. Dicsőítésről mit mond Jézus? Az Isten dicsőítés az, úgy dicsőítjük Istent, nem úgy, hogy ott a torkunk szakadtából énekelünk, Ezt Isten károgásnak nevezte az Ószövetség. Hagyjátok abba, meddig károgtok még? Az Istennek a dicsőítése az, hogy hallom az ő szavát, azt cselekszem. A nyomorultakat meglátogatom, megsegítem. Ott, amit Isten engem vezet, amire vezet, azt megcsinálom. Ez az Istennek a dicsőítése. Mert Istennek a dicsőítés azt jelenti, hogy megnyilvánul Isten egy emberbe. De ha az ember Isten nem ismeri, akkor hogyan dicsőít? Károk. Addig énekel, amíg ott a hangszálai elpattannak. Isten bocsánat, én nem azt mondom, hogy nem az Isten, nekünk is ad Kingnak adott éneket. Ezt is megadja Isten, de nem akarja, hogy mi az éneket bálványozunk. Azt mondta, hogy halld és cselekedd, amit mondok neked. Nem amit a pap mond, egy szervezetnek a rabszolgája, hanem én az élő Isten, amit mondok neked. Azt cselekedd. Ez az Isten dicsőítés. Nagyon fáj, annyira kélek, bocsássatok meg, hogy panaszkodok, de el kell mondjam, nagyon fáj, hogy az embereknek még mindig a bullshit kell, a hazugság kell, a vallás kell, mert nem akarnak, sötétek az ő cselekedeteik, az ő szívük, és nem akarnak kimenni a világosságra. Inkább egy ilyen csendes, dicsőítő, mindenki mosolyog mindenkinek, és olyan szép lesz minden. És így marad benne az ember a langyosságban, és amikor a templom omlik, ő bent lesz a templomban, ezt mondja Jézus. És akkor ezt egy Indiából származó Németországban élő nővér csinálja majd egy atyával, egy másik pasival, egy férfival, akit atyának neveznek. Akkor mit mond Jézus? De ha érdekel, ha valakit még egyáltalán érdekel, ha még van olyan ember a földön, Magyarországon is, Székelyföldön, és itt a Kárpát-medencé, akit érdekel, hogy Jézus azt mondta, hogy senkit ne nevez atyának, egy az atya, a mindenható Isten. Senkit ne nevez atyának, mert az Isten káromlás. Nem, ő atya. Szó szerint Isten helyébe helyezi magát, érted? Hát, hogyha atya, akkor oda kell figyelni, mit ő mond, mert ha az atya mondta, az igaz, tekintét, atya, azt jelenti, hogy ő biztos jobban tudja, mint te. Egy alkalommal elmentem egy ilyen előadásra, egy püspök, ugye, tartotta, volt benne igazság is, sok hazugság, meg minden. És volt valami kérdésem, és akkor meg zavarba jött. És akkor mit csinált? A tekintélyéhez nyúlt. Hogy már pedig ő a püspök, az atya. Csak előtte neki nem volt tekintélye, mert Isten úgy vezetett engemet, hogy ne. Én emberek előtt nem hajbokolok, nem hajlongok. És amikor látta, hogy nekem semmit nem jelent, hogy ő püspök, vagy atya, vagy valami, zavarba, hogy dadogott szegény, meg is sajnálta, hogy őt egy intézmény, egy vallási szervezet atyává tette, püspöké tette, de Istennek a gyermeke előtt neki nincsen hatalma, nincsen tekintélye. Szegény zavarba jött, megsajnálta, és Isten könyörüljön rajta, szabadítsa meg, azt kívánom. Senkit ne nevezetek atyának. Se tanítónak, se mesternek, se doktornak. Ezt mondta Jézus. Mert egy a ti doktorotok, a ti tanítótok, az élő Isten lelke, a Krisztus. Isteneket játszanak az emberek előtt. Benne tartják őket a langyos vallásosságba. Mennek a kározat felé egymás után tömegességből. És akkor ez amikor ilyeneket olvasok, hogy szeretettel szeretnénk meghirdetni ezt az ötnapos reggeltől estig tartó lelkigyakorlatot. Tehát ez a mézes máz, ahogy Vörös Sándor mondta, hogy locsogni fogom, érzelg is, mézes mázas. Szeretettel szeretnénk, jöjjetek, szeretsünk mindenkit. Őrültség, elnézés az irónia miatt emberek, de ilyen csöpögős, mézes, mázas hazugság. Hányszor mondta Jézus, hogy szeretlek? Ha ismered őt, ha megismerted az ő szavait. Hányszor mondta Jézus, hogy szeretlek? Amikor nekem ezt a kérdést feltették, én elmelegettem. Mondom, hogy egyszer sem mondta. Ő nem mondta, ő cselekedte. Megmutatta, hogy kell szeretni. Végül pedig azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én mutattam nektek, ahogy én szerettelek titeket. Ezt mondta, ő nem jött ilyen érzelgős dumán, hogy jaj, te Péter, úgy szeretlek. Feltétel nélkül, érted? Nem dumált Jézus ilyenekről. Nem volt érzelgős, nem csöpögött az ő dumája. Az ő dumájában erő volt és hatalom, Istennek a hatalma. Valódi gyógyulás, nem placebo. Egyszer sem mondta, hogy szeretlek. Ő adta az életét, hogy neked életed legyen. Most akkor elfogadod az ő életét, az ő ajándékát, vagy mész egy ilyen lelki gyakorlatra, ott, ahol bele, a fejedbe mantrázzák a hazugságot, a féligasságot, mert van igazság benne. Akkor kérdezi, hogy mire számítod, aki eljön a lelki gyakorlatra? A lelki gyakorlat résztvevői választ kaphatnak hitbeli kérdéseikre. Tehát itt is már meg kell állni, emberek. Tovább hiába olvasom. Tehát a résztvevők választ kaphatnak hitbeli kérdéseikre. Hát ugye egyértelművé teszi, hogy én meg fogom magyarázni neked, hogy te mit gondolsz. Én fogom beléd magyarázni a hitet. Akkor a hitet honnét lesz? És miben? Emberektől és emberekben. Érted a lényeget? Emberektől kapnak választ hitbeli kérdéseikre. Azt nem értik utána, hogy miért nem hallják Istent. Miért nem beszél hozzuk Isten? Emberektől kapnak választ a hitbeli kéréseikre. Jézus azt mondja, hogy az Jóska, Péter, Hajnika, Tibor, Attila és mindenki az ajtót előtt állok és zörgetek. Ha beengedsz, akkor beszélgetünk, veled vacsorázok, együtt fogunk kajálni Istennek az asztaláról. És választ fogsz kapni a hitbeli kérdéseidre személyesen tőlem, aki legyőztem a halált. Kitől kell neked a válasz a hitbeli kérdéseidre? Egy vallási szervezetnek a zsoldosától, vagy az élő Isten fiától. Tovább olyanokat ír, hogy borzalmas, és az emberek nem látják, mert nem tudják, hogy van újjászületés, hogy újjászületés nélkül nem halljuk Istent. És Isten megadja az újjászületés ajándékát, ha ki kéri tőle, és akkor másképp fogod látni mindent. És megnyílik az értelmed, a szíved, a lelked megtisztul. Azt mondja, hogy segítséget kínálnak a világban való eligazodásukhoz. Itt is meg kell állni. Jézus nem a világban való eligazodáshoz. Hát épp azt nem írja, hogy hát segítséget nyújtunk a világban való érvényesüléshez, hogy benne ragadjál a világba. Jézus segítséget nyújt arra, hogy megismerjük Istennek az országát, hogy felmehessünk oda hozzá, ahol ő van. Mihez kell neked segítség? A világban való eligazodáshoz, vagy pedig ahhoz, hogy megismerd Teremtő Atya Istent, szerelmes Isten, az ő országát. Döntsd el! Tovább! Segítséget kapnak az Istennel való személyes kapcsolatuk, lelki békéjük megtalálásához. Még hányszor kell egyetlen embernek segítséget adni ahhoz, hogy megtalálja vele a személyes kapcsolatot? Ezek az embereknek a nagy része, hogyha még lesz itten élet itt Gyergyóban, a Földön, 5 év múlva is ugyanígy el fognak menni a lelki gyakorlatra, hogy megértsék a személyes kapcsolatot Istennel. Ez azt jelenti, hogy nincs, nem kapták meg, nem tudják ők megadni. Érthető? Ők elmondják, hogy személyes kapcsolat Istennel, de mégis templom függő leszel, mégis vallás függő leszel, mégsem világítasz, és mégsem gyógyulsz meg. Hogy lehetséges az emberek? Hogy lehetséges? Valaki mondja meg neke. Tehát most akkor minden évben egyszer majd prédikálunk a személyes kapcsolatról? Vagy pedig egyszer beszélünk a személyes kapcsolatról, hallod ezt, amit mostan hallasz? És teljes szíveddel, lényeddel Istenhez kiáltasz, és meg fogod tapasztalni ebben a momentumban, ha kell, a személyes kapcsolatot, a személyes vezetést. És Isten lesz a te Isten, a mindenható Isten. És Krisztus lesz a megváltód. Ő fog tanítani téged. És világítani fogsz. És tudsz segíteni másoknak is. És nem fogsz arra kényszerülni, hogy rabja legyél egy vallási bűnszervezetnek, amely belevitte az embereket a tömegmérgezésbe, a tömegmészárlásba. Az ember, hogyha nem kéri és nem kapja meg az újjászületés ajándékát, élete végére be fogja lelki gyakorlatozni magát a pokolba. Ez garantált. Tudom, hogy kemény szavak, emberek, de muszáj ezt elmondjam. Semmi közöm nem lehetne sem Istenhez, sem Jézus Krisztushoz, egyedüli tanítómhoz, hogyha nem mondanám el, hogy aki ezekben részt vesz, és nem fordul személyesen Krisztushoz, élete végéig embereket követvén be fogja lelki gyakorlatozni magát a pokolba. És azt mondja, hogy az ehhez vezető út, a személyes kapcsolathoz vezető út, azt mondja, elmélyülés és csend. Most akkor megint döntsük el, hogy melyikhez ragaszkodunk inkább. Jézus tanításához, vagy emberek guruk tanításához, katolikus guruk tanításához. Hova akarsz elmélyülni? Meddig akarsz még mélyülni? Meddig akarsz még süllyedni? Te mélyülni akarsz? Vagy pedig felemeltetni lélek benne? Megtisztulni? Mélyülni akarsz a hazugságba, a dogmába, a vallásba? Vagy felemeltetni az igazságba? Oda, ahol Krisztus van. Döntsd el! Elmélyülés és csend. Tisztán, hát Indiában jártam, ugyanaz, mint ami történik a jógában. Tehát ugyanaz. Ezért mondja Jézus a katolikus egyházad, a mai kereszténységet parázna nőnek. Összefeküdtek mindennel. Elmélyülés, meditáció, légzéstechnika, ugyanaz, mint az ezotériával. Ismerem azt is valamennyire, ezt is megismertem valamennyire. Hova akarsz elmélyülni? Mélyülni akarsz a pokol fenekéig, vagy pedig felemeltetni a mennyek országáig? Döntsd el. És akkor persze megemlíti, hogy élő, személyes kapcsolat Jézusra, de annak ad egy ilyen hamis értelmet, egy ilyen hazug értelmet. Jaj, nekem van személyes kapcsolatom Jézusra, hát ezt tanultam a kurzuson, ezt tanultam az ima gyakorlaton, vagyis a leggyakorlaton, hogy nekem van személy. De hogyha neked volna kapcsolatod az élő Isten fiával, többet nem tudnál bemenni a templomba. Na most képzeld el, hogy a tanítók tanítója, a királyok királya, urak ura tanít téged. Mit keresel te a templomban? Nem tudom, melyik atyánál. Érthető a kérdés, emberek. És elhitetik veled, hogyha ottan többen vagytok és többen imádkoztok egyszerre, akkor Isten inkább meghallgatja, mert Isten már süket. Ő már annyira öreg, hogy már süket. De ha így többen imádkoznak egyszerre, imakomandóznak, akkor talán fel fog ébredni és meghallja. Emberek, ez Isten káromlás, amit csúf gúnyt űzünk a teremtőnkből, az ég és föld fenséges teremtőjéből. Jézus kivel imakomandózott? Senkivel. Egyedül győzte le halált. Egyedül az atyával. Ennyi. Nem volt semmilyen imagyakorlat, semmi. Semmilyen kommandó náluk. Emberek, itt ami történik, ez okkultizmus, New Age, ugye? Tehát avagy antikrisztus, ilyen krisztusi köntösbe bújtatva. Érzelgőség köntösébe bújtatva. Ez van, muszáj kimondja, aki nem hiszi, kérdezze a mindenható Istent. Hát ő válaszolni fog.
Egy személyes tapasztalatomat elmesélni már ő röviden, Attila, hogyha lehetséges, ti tudjátok a történetemet, erről többször beszélgettem, és annyira érzem, hogy el kell mondjam nagyon egyszerűen. Tehát velem megtörtént az az eset Isten kegyelméből, hogy a templomba, katolikus templomba ülhettem 3 órát a kisfiamnak a első áldozási felkészítőjén, és ott történt meg velem életemben először az, hogy maga Jézus személyesen megmutatta nekem, hogy milyen megkötözöttségben szenvednek, mert ott a szerzetesek, akik ott voltak szerzetesnők, és maga a pap is. Megmondom őszintén, hogy hihetetlen kétségbe estem, tehát hihetetlen izgalom volt rajtam. És szószoros értelemben ugye fejlázzattam akkor, de maga Krisztus nem engedte, hogy hőbörögjek, hanem egy ilyen erő visszatartott, és elkezdett ott tanítani engemet bent a templomba, tehát megmondom őszintén, azt hittem, hogy megzakkantam. A lényeget akarom mondani, megengedte nekem azt ott, hogy amikor a pap olvasott föl az írásokból, és magyarázta, ő Krisztus maga személyesen elmagyarázta, hogy ő mit ért ez alatt. Még nagyobb dilémába estem, tehát egy hihetetlen verdődésbe, mert én oda jártam évtizedeken keresztül, hithű katolikus voltam, és zarándokolni meg mindenhova jártam, ilyen kurzillókra meg minden, és az az igazság, hogy el lehet képzelni, hogy micsoda helyzetbe kerültem, de maga Jézus azt mondta nekem, hogy ha akarok vele találkozni személyesen, és ez a lényeg, ott bent a templomban mondta, akkor jöjjek ki innen, hagyjam el ezt a helyet. És én előre azt hittem, hogy félrehallok. Én nem kellett megkérdezzem azt ott, hogy ki beszél hozzám. Másodikszor olyan erőteljesen rám szólt, hogy egyértelműen a kétségeim eloszoltak, és én tudtam, hogy ott többet nincs, mit keressek. És amikor kijöttem, én akkor értettem meg, hogy Jézus Krisztus személyes. Utána történt meg velem az újjászületés csodálatos élménye. Tehát ott nem tudott megtörténni pontosan ezért, amit itt felolvasol Attila, és ez a mézes-mázas csomagolásban, olyan szépen elé van adva az egész, hogy közel engednének Krisztushoz, de amikor volna valami megtapasztalásod, és elmondod, és ilyen élményeim is vannak, és amikor elmondtam, mert nekem akkor is adott a jóatyám álmot, és egy olyan helyzetben voltam, amikor súlyos beteg voltam, és akkor valójában tudott hozzám szólni, tehát az ego összeomlott ugye a testi ember. És amikor elmeséltem ezeket a dolgokat is, mindig azt mondták, hogy lehetetlen, hogy egy egyszerű hétköznapi embernek ilyen megnyilatkozásai legyenek, tehát hogy mondjam, ilyen élményei, tehát hogy valójában az Isten ilyen személyesen közelíti meg az embert. És mindig ilyen dilémát okozott ez bennem, és utána is mindig ilyen dilémát okozott bennem, de hála Istennek, áldom az Istent ezért, mert engem ez még jobban motivált arra, hogy hogy van az, hogy Jézus Krisztusról beszélnek, vagy beszélünk, és nem tapasztaltam meg a közvetlenségét, nem tapasztaltam meg a személyes kapcsolatot vele, hanem valaki közvetítő mindig köztünk volt. Tehát volt egy közvetítő, ez pont olyan, mint ha édesapámmal szeretnék beszélni, és akkor mindig oda megyek a szomszédos, megmondom, hogy menjél apukámmal beszélj, és akkor egyszer apukám azt mondaná, hogy tehát szóljál már a gyerekemnek, hogyha valamit akar tőlem, akkor jöjjön hozzám személyesen. Tehát itt van a nagy csavar. Tehát olyan erőteljesen leuralják, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, olyan lelki terrorba tudnak finoman tartani a szeretet mantrával, és én voltam az, ha jól emlékszem, Attila, hogy legelőször feltettem neked a kérdést, hogy hányszor mondta Jézus azt ott, hogy szeretlek, és szeretlek, és szeretlek. Tehát egyszerűen embereket visznek a szakadékba evel a mantrával, mert gyötrik őket abba, hogy a szeretet így, a szeretet úgy, és az ember érzi magába, hogy nem tud úgy szeretni, ahogy elég eléadják, vagy ahogy mondják, és ahogy az egész le van vezetve, és akkor elkezdi vádolni magát, hogy nincs benne szeretet, és elkezd az ember gyötrődni, és szószoros értelemben egy hihetetlen kalitkába, csapdába kerül, és nem tud abból kitörni, hanem mindig arra van kényszerítve, hogy valami magyarázó, ugye, amit úgy mondnak itt Magyarországon, hogy atya, mert én ezt például Székelyföldön soha nem hallottam, hogy azt mondták volna a papbácsira, hogy atya nálunk, azt mondták, hogy papbácsi, itt amikor legelőször meghallottam, akkor is egy kicsit már fura volt, hogy miért atyáznak, tehát mi az, hogy atya. Nálunk papbácsi volt, legalább valamilyen szinten ilyen egészségesen megmaradt ez a kapcsolat. Tehát a közvetítő szerepet is átvették, és én ezt nem vádlásból mondom, és nem azért, hogy kárhoztassak valakit, hanem azért, mint személyes, megtapasztaltam személyesen ezeket a dolgokat, és ezek egy olyan irtózatos lelki terrorba tudják taszítani az embert, hogy hihetetlen. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Köszönöm. Most nem tudom, hogy hol folytassam, mert ez olyan sokrétű ez a dolog, tehát maga a tévegé sokrétű, és azért mondjuk el, hogy aki ezt hallja, magára ismerhessen bennem. Tehát ezért teszünk bizonságot arról, amit személyesen megéltünk és megélhettünk Istennel. Na hát akkor a következő, ugye, a következő, hogy mit lehet ottan majd kapni ettől a tanfolyamtól, vagy ettől a lelki gyakorlattól, a dicsőítés örömének, erejének megérése. Tehát olyan létező fogalmakat használnak, amit tényleg van dicsőítés, és van annak van ereje. Csak ugye ez úgy van változtatva, hogy a dicsőítés az, amikor együtt énekelünk torkunk szakadtából, meg halleluja, meg ugyanazt az imát elmondjuk, nem tudom én hányszor, és minden pont úgy csinálunk, annak az ellenkezője, ahogy Jézus mondta. És akkor most elmondom, hogy Jézus szava szerint dicsőítés nem a zene, meg a közös halleluja, hanem az ő szavának hallása és cselekvése, és a bizonyság tétel az élő Istenről. Ez az ember, ez a szerencsétlen, hogyha hallod, akkor remélem nevezed rossz néven, de tényleg az vagy. Szerencsétlen vagy, mint hogy én is az vagyok. Ez itt van szükségem Istenre? Hát ő hogy gyógyult meg? Hát úgy, hogy dicsőítettünk Istent a barátommal. Hát róla beszéltünk, bizonságot tettünk róla. És igaz, amit ide írnak, hogy a dicsőítésnek öröme volt, hát együtt örömködtünk, egymást ölelgettük, hát örömünkbe sírtunk. Igen, van dicsőítés. Dicsőítés az, amikor hallom az ő szavát, hallom, hogy mit kell csináljak, azt cselekszem, és ugye, tehát nyilvánvalóvá teszem, megmutatom az élő Istent, mert azt cselekszem, amit ő mond. Ez a dicsőítés, ez annak az öröme. És ez el van változtatva, hogy ilyen keresztény koncerti, keresztény fesztivál, fények, gitárszóló, minden van benne. Emberek, könyörgöm, ha meg akartok menekülni, ismerjétek meg az élő Istent, mert ő ezeket mind kijelenti számodra és személyesen. Az Ószövetségben ő miért mond, hogy hagyjátok abban a muzsikálás meg a károgás, mert ez nem dicsőítés. A dicsőítés az, amikor hallod, mit mondok én neked, és te azt végrehajtod, és örömöd lesz neked is, és a másiknak is. Jézus mit csinált? Dicsőítette Istent? Hogyan? Mondta, hogy halleluja, a dicsőség az Úrnak? Nem emberek, hanem a hirdette Istennek az országát, az örök életet hirdette erővel és hatalommal, és a vakot meggyógyította. Így dicsőítette Istent Jézus. És ezt mondta az apostol, hogy menjetek, ti is hirdessétek ugyanazt, amiről én beszélte. Gyógyítsatok embereket. És így dicsőül meg Isten, így mutatkozik meg az élő Isten. Sokak szabadulására, gyógyulására, emberek. Ez az Isten dicsőítés. De kívánom teljes szívemből, aki ezt hallja, hogy hallja személyesen Istentől. Mert én csak egy ember vagyok. Igaz, hogy belül Istenből szólok, Krisztusból szólok. Ő adja nekem a szavakat. De teljes szívemből fohászkodom, hogy te is halld őt, mert akkor leszel szabad. Ismerd meg az ő szavát, ne spekulálj annyit. Ilyen kurzus, olyan kurzus, imakommandó, meg lelki gyakorlat. A szavát még mindig nem ismer Jézusnak a szavát. Pedig ő azt mondta, hogy tanítani foglak, Istennek a lelke tanítani fog téged, a Szent Lélek. Tanítani fog, megtanít mindenre, és eszetekbe jutatja mindazt, amit mondtam nektek. A legtöbb ember mégsem ismerte meg Jézusnak a tanításait, szavait személyesen. Csak a templomból. Kivel beszélt Jézus? Kinek beszélt? És miért? Fölöslegesen. Fölöslegesen beszélt Jézus. Senki nem kíváncsi az ő szavára. Megyünk kurszillóra, meg lelki gyakorlatokra, atyákkal, ilyen emberi atyákkal tovább. Következő cél, a kurzusnak a célja. Isten szeretetének megismerése, közelségének megtapasztalása a szentségimádásban, az igében és az eukarisztiában. Borzalmas emberek. Isten szereted akkor lesz megtapasztalható, amikor bemegy, akkor hallod, hogy kopogtat, zörged az ajtódnál, és beengedett, és közösséged van vele, és hallod az ő szavát, és szembesít, és megtisztít, és megbocsát, és megvigasztal. Ez Istennek a közelségének a megtapasztalása. Nem a szentség, ezek ilyen vallási szokások, szentségimádás. Eukarisztia, ez okkultizmus. Egy ilyen szobornak az imádata, ilyen napimádat gyakorlatilag keresztény formában. Meg az, hogy azért az ostját Jézusnak a testévé változtatjuk, ez az eukarisztia. Ez varázslás, ember, boszorkányság. Isten, az ég és a föld teremtője, azt mondja arra, amit mi úgy hívunk, hogy eukarisztia, hogy boszorkányság, varázslás. Ne csináld ezt, ember, ha élni akarsz, gyere hozzám, ne maradjál meg a hazugságban, az őrültségben. Tehát akkor a kérdés az, hogy milyen Istent ismerhetünk meg a szentségimádásban és az eukarisztiában. Hát e világ istenét, a sátánt. Az élő Isten ilyen biztos nem akar. Ha akarta volna, hogy egy ilyen napszobor előtt mi imádkozzunk, vagy akármilyen másik szobor előtt, akkor nem mondta volna, hogy ne csináljunk faragott képeket, ne tiszteljük azt, ne imádjuk azt. Akkor nem mondta volna, hogy személyesen hozzáforduljunk. Tehát a szentségimádás, eukarisztia, ez valójában bálványimádás. Keményebb kifejezéssel élve, sátánimádás. Az érzelgőséget, a közös hipnózist hiszik a legtöbben Isten szeretetének. Ezt is megtapasztaltam. Emberek, engemet is becsaptak, én is bevoltam, nem voltam különb, mint te. Én is bevoltam csapva, éppen úgy, mint te. Nem nagy képűségből mondom, amit mondok, hanem féltéssel. A szívemben könyörgöm az atyához, érted, hogy megmenekülj, felébredj, amíg nem késő. A mai emberek, a mai világban mit hiszünk mi Isten szeretetének? Az érzelgőséget, közös hipnózist, hipnotikus zenét, meg ilyen a szavak ismételgetését. Jézus azt mondta, hogy ne ismételgessétek a szavakat, vagyis ne imádkozzunk hosszasan, mint a képmutatók farizeusok. Röviden, egyszerűen, szívből, mert Isten tudja nektek, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Nem kell duma, nem kell rózsafűzér, emberek. Tovább. Azt mondja, hogy megbocsátás, kiengesztelődés az emberekkel, önmagunkkal és Istennel. Tipikus ezotéria. Bocsássál meg önmagadnak. Éppen azt nem mondja, hogy végezz önkielégítést, legyél önző, és tedd azt, amit önmagad akarsz, és ne érdekeljen, hogy azzal mit okozol az embertársad. Ugyanez van az ilyen pozitív gondolkodó tanfolyamokon, életmód tanácsadóknál, ugyanaz, ezotériában ugyanaz van. És azt nem lehet megbocsájtani, most szerintem egy tanfolyamon meg lehet tanulni a megbocsájtást? Egy lelkigyakorlaton nem lehet, emberek. Tudod, hogy ki tud megbocsájtani? Elmondom neked. Elmondhatom Isten kegyelme által neked. Ki tud megbocsájtani? Az, aki megbocsájtást nyert, aki nem kapott megbocsájtást, az nem tud másnak megbocsájtani. Logikus vagy nem? Aki nem kapott megbocsájtást az élő Istentől, nem tud másnak megbocsájtani. De kapott-e megbocsájtást az, aki őszintén nem vallotta meg a nyomorúságát, az a bűneit, a tévegéseit? Persze, hogy nem kapott. Ahhoz, hogy megbocsátást kapjak, először kell kérjem Istent, hogy ő megvizsgáljon engemet, hogy mi van az én szívemben, amit én nem látok, és amikor ő engemet megvizsgál, azt mondja, hogy atyám, bocsássál meg. Őszintén bánom, és megbocsájt, és ahogy ő nekem megbocsájt, én is megbocsátok másoknak. Ezt nem lehet tanfolyamon bemantrázni. Aki a bűneit nem vallja meg, Isten és ember előtt, nem a gyóntatószékben, Isten és ember előtt, a feleségednek, a férjednek, akit megbántottál annak, mert ezt mondta Jézus, vald meg neki, Isten és ember előtt, és kapsz megbocsájtást. Szabad leszel. Fogsz tudni adni megbocsájtást. Ennyire egyszerű az egész. Ennyire egyszerű. Gyógyulás lelki sebeinkből. Ez már abba a tortán, cseresznye a tortán. Tehát olyant kínál fel számodra ez a szervezet, amit csak az élő Isten tud megadni. És hogy? Pont úgy, ahogy az előbb mondtam, a megbocsátás által, a őszinte megvallás által hagyom, hogy Istennek a lelke megvizsgáljon. Először kérem az újjászületés ajándékát, azt, ha Isten megadja, na utána kezdődik a gyógyulás a lelki sebeinkből. Hogyan gyógyulhatnál meg a lelki sebeidből, ha nem születtél újjá, és nem is akarsz újjászületni? Inkább elmész ilyen lelki gyakorlatokra, mint hogy kérnéd, vagy mondanád, hogy tényleg van újjászületés? Tényleg? Hogyha van, mennyei atyám, újjászületés, én megkaphatnám azt? Segítesz nekem? Elvégzett bennem? Persze megadom. Csak arra vártam, hogy kérjed, és megadom örömmel. És akkor lesz lelki gyógyulás, emberek, lelki sebeinkből, és a testi sebeinkből is. Olyan dolgokat kínálnak, amiket csak személyesen Isten tud megadni nekünk. És mindezt 500 leért. Krisztus helyébe teszik magukat, és 500 leért árulják a lelki gyógyulást. És az ember úgy visszamegy mindig lelki gyógyulgatni évente. Nem tudom hányan gyakorlatra, kurzusra, és még mindig nyomorult, mert nem személyesen kereste az élő Istent, hanem a tömeget követve, a vallást követve. A legfontosabb mindnyájunk számára, amit Jézus mond Nikodémusnak, itten közben levente fejét a figyelmet arra Nikodémusos történetre, hogy ott mi történt valójában. Hát azt mondja a hirdető, a meghívó, hogy a legfontosabb mindnyájunk számára az, amit Jézus mond Nikodémusnak, kettős pont. Itt megállok, mert itt már muszáj megállják megint. Levente azt mondja, hogy fejje a figyelmet arra, hogy mi történt. Tehát Nikodémus ki volt? Tekintély. Egy hatalmas egy vallási vezető volt Nikodémus. Farizeus, vallási vezető, írástudó. És mikor látogatta meg Jézust? Éjszaka. Nappal nem merte meglátogatni. Félt, hogy nagy valaki meglássa, hogy ő találkozik Jézussal. Tekintély. A tekintetet az éjszakán van, a tekintete az éjjel van. Tekintély. Tekintélyeket követsz. Olyan embereket követsz, akiknek a tekintetük az éjszakán van, akik éjjel mennek az igazsághoz, és fényes nappal nem mernek oda menni. Ügyelj, ember, mit csinálsz? Olvasom tovább. Borzalmas, tehát kapaszkodjatok meg, mert borzalmas. Azt mondja, hogy legfontosabb mindnyájunk számára az, amit Jézus mondott Nikodémusnak. Újra kell születnünk a Szentlélekben, hogy új életet kezdhessünk Istennel. És sokkal több erőnk, békénk és örömünk lesz az életben. Nem azt mondja, amit Jézus mondott, hogy újjá kell születnünk, hanem újra kell születnünk. Épp azt nem ír, hogy reinkarnálódnunk kell. Csak érdekes, ugye, lehet, hogy csak nyelvbotlás, egy elírás volt, lehet, hogy véletlen volt, de lehet, hogy nem volt véletlen emberek. Mert úgy adta Isten, hogy írja direkt így, hogy újra kell születnünk. Jézus azt mondta, hogy újjá kell lennünk. De újra születni, meghalni és újra születni, az ugye az teljesen más tálatészta. Az is egy ilyen dogmatika, keleti hinduista dogmatika, és azt mondja, hogy újra kezd, ne. Jézus azt mondja, hogy újjá kell legyünk lélek által, víz és Isten lelke által. A víz itt Jézus szavát jelképezi. Jézus tanítása és Istennek az ereje által újjá kell lennünk, megújulnunk az értelmünkben, a szívünkben, az élő víz által, ami Jézus ajkaiból jön ki, nem egy ilyen tanfolyam. Tehát éppen csak, hogy reinkarnációt nem hirdetnek. És akkor ugye elmondja, hogy milyen, ki ez a nővér, hogy honnét származik, Indiából származik, Szent József rendi nővér, ugye katolikus szerezet, és így tovább, és így tovább. És akkor ilyen nővértársával egy leggyakorlatos központot működtetnek. Erről már korábban elmondtam, hogy hol van a lelkigyakorlat, vagyis hol van Jézus, hol van a templom, ott, ahol ketten vagy hárman, talán az imádság háza, ez a ház itt, ez. És ott, ahol te vagy, ott, ahol te hallod Istennek a szavát, ketten vagy hárman halljátok, kijelentitek, cselekszitek, az az imádság háza. De ilyen központokat szervezünk mi, mert nekünk van egy sokkal jobb ötletünk, mint Istennek. Mit mond Isten az imádság házáról? Az, hogy ő nem lakik kőből épített templomokban. Ez ki van jelentve így, fehéren-feketén, hogy nem lakom kőből épített templomokban, központokban, hanem az engemet szeretők szívében, cselekedeteiben lakozom én. Az én gyermekeim között lakozom én. Ezt mondja az élő Isten. Kire hallgatsz? Emberekre hallgatsz? Vagy ráhallgatsz? Döntsd el, amíg nem késő. Isten az ő gyermekeinek a Krisztusivá lett, újonnan született embereknek a szívében lakozik, és közöttük van, kijelenti magát nekik. Tanítja őket, vigasztalja őket, játszik velük, poénkodik velük, ezt tapasztaljuk mi az élő Istentől. Megnevettet minket, nyakon ver néha, mert szükségem van rá, azt is megadja. Máskor pedig megnevettet, mókázik velünk, mint egy igazi édesapa. Ez az élő Isten. Csak azt mondja, hogy több mint 25 éve az új evangelizáció egyik nemzetközileg elismert hiteles, nagyhatású egyénisége. Ugye a tekintély, hogy jaj, már 25 évet, akkor a tapasztalata van, hogy hú, ő biztos jól tudja. A tekintély kovácsolás így történik, hogy mennyi lelmet ő már 25 éve csinálja. Biztos profi módon csinálja ő. Emberek, ez nem új evangelizáció, hanem Isten és Jézus Krisztus káromlása. Akinek füle volt, hallotta. Nincsen semmiféle új evangelizáció. Jézus megmutatta, hogy hogyan kéne evangelizálni. De ahogy hallottátok mostanig, ez egyáltalán nem arról szól. Egyáltalán. Mindenről szól, mindenről is, de az egy igaz Istenről, Krisztusról nem szól. 1996-tól szerzetes rendje lehetővé tette számára, hogy teljesen ennek a szolgálatnak szentelje magát az egész világon. Tehát kimondja, hogy a szerzetes rendje, a szerzetes rendszere tette lehetővé a számára. Tehát nem az élő Isten tette lehetővé. Tibornak kitette lehetővé, hogy Istenről beszéljen is, és az igazságot hirdesse, és emberek szabaduljanak az ő szava által. Az élő Isten, semmilyen vallási szervezet, az élő Isten, a feltámadt Krisztusnak a szava. Tehát ennek a személynek nem Isten tette lehetővé, hanem egy emberi, egyetemes, ugye, zárójelbe katolikus vallási szervezet. Döntsd el! Kihez akarsz tartozni? Egy emberi szervezethez? Vagy az élő Istenhez? És az ő gyermekeihez? Az ő gyermekeihez? Együtt játszván velük, együtt örömködvén velük, Isten jóságának. Döntsd el! Akkor az atyát is bemutatják, hogy ő mekkora ember. Hogy Németországban végezte teológiai tanulmányait. Jézus hol végezte a teológiai tanulmányait? Péter, aki írásudatlan volt, hol végezte a teológiai tanulmányait? Az egyszerű emberek, akik a Krisztust megélik, és jóformán analfabéták, utolsók, hol végezték a teológiai tanulmányukat? Isten házában. Ott, ahol ketten vagy hárman összegyűltek az ő nevében. Ott végezték. Tehát 90 évben szentelték pappá. Ki szentelte őt pappá? Megint csak. Ki nevezi őt atyának? Ha Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk atyának. Egy emberi szervezet, szentelte őt pappá és atyává. Mint egy 7 éve szolgál, nem tudom melyik nővére együtt, az új evangelizációban, vele közösen tart lelki gyakorlatokat, szert a világ. Isten könyörüljön, ezt nem haraggal mondom, de helyes szívemből kívánom, hogyha ezt ő hallja, hogy te talán hallani fogja ezt a felvételt, az élő Isten lelke, szabadítsa őt meg, kiáltson hozzá, szabadítsa őt meg, jöjjön ki, fusson ki onnét, többi ezt ne csinálja, hanem csinálja úgy, ahogy Jézus mutatta, hogy éljen, támadjon fel az ő lelke, ne vesszen az ő lelke. Nem rossz indulattal mondom, amit mondok, hanem őszintén azt kívánva, hogy ő is és a nővér társa is megszabaduljon ebből a szervezetből, amely ezt tette velük. Hangsúlyozom, Jézus nem lelki gyakorlatozásra hív, hanem az ő szavának megismerésére, ismered vagy nem ő szavát. Annak hirdetésére, Isten országának, az örömhírnek a hirdetésére, a betegek gyógyítására, az özvegyek látogatására, erre hív Jézus minket. Döntsd el, hogy kit követsz. Tovább olvasom. Ez egy embernek a magasztalása tovább. Hogy szelíd alázatával, kedvességével, elkötelezettségével, méltó társa a nővérnek. Ebben a rendkívüli felelősséggel járó munkával. Itt megint emberek. Ja, az érzelgőség, az ember bálványozása. Egymást dicsérgetjük, hogy jaj, szelíd, nem emberek. Én nem tudom, hogy milyen az ember. Teljesen biztos, hogy Jézus visszautasította a hízelgést, az ő dicséretét úgymond. Tehát az van, hogy annyira el van torzulva a gondolkodásunk, a szívünk, hogy az érzelgést és az alázatoskodást szentségnek hisszük. Alázat és színészkedés, a kettő nem ugyanaz. Alázat és alázatoskodás nem ugyanaz. Szentség és szenteskedés nem ugyanaz. Döntsd el, hogy melyiket választod. Akkor a tolmács is ugye nagyon... Mit mond a tolmács? Azt mondja, a tolmács őt is megdicsérik, mert ez a szokás az emberi, mint a pontosan, mint a Facebookon, egymást feldicsérjük. Embereket dicsérgetnek. Azt mondja a tolmácsról, hogy szinte kezettől fogva ő fordít Margarita nő... Bocsánat. A nővérnek a lelki gyakorlatain. Nagy hittet, még le is kell, még tolmácsolni is kell. Nagy hittel és a lélek illetettségével szolgál. Lehet, én még azt mondom, hogy elképzelhető ez a személy is egy jó indulatú ember. Hogyha az jó az indulata, kívánom, Isten szabadítsa meg tényleg ebből az őrültségből. Legyen szabad, és úgy szolgáljon, ahogy Jézus mutatta. Ezt kívánom teljes szívemből. Azt mondja, nagy hittel és a lélek illetettségével szolgál. A nővér lebilincselő tanításait a maga fiatalos, eleven közvetítésével teszi érthetővé, egyszeres, mint élvezetessé a részvevők számára. Na, álljunk meg egy szóra. Jézusnak a beszéde nem élvezetes. Ő azért jött, hogy az igazságot megmutassa, nem azért, hogy élvezkedjünk. Hogy hát megadja az örömöt is, mert ezt mondja, ad ő nekünk békességet és örömöt. De amikor találkozunk vele az igazsággal, akkor ott nincsen élvezkedés, emberek. Az nem élvezetes, mert ottan szembesülések vannak. Itt meg lágy zeneszó, csendes meditáció, ugye, lelki gyakorlat. Érthető a különbség a kettő között? Élvezetes ilyen frangó kis lelki gyakorlat, ugye? Senki nem kell szembesüljön semmivel, minden oké. Nincsen őszinte megbánás, nincsen lelki fájdalom, hogy Istenem, tényleg én bántottam az embert, én nem is tudtam, hogy ezt teszem. Atyám, könyörgöm, bocsássál meg. Én amikor Jézus bejött az én életembe, az én szobámba, én nem élvezkedtem. Zokogtam, mint a gyermek a bűneim miatt. Ott nem volt semmi évezkedés, emberek. Az, hogy kaptam vigasztalást, lelki örömöt később, Isten megadta azt is, az szent és igaz. Így történt. De az egész nem élvezkedéssel kezdődött, hanem kemény szembesülésekkel, a bűneim meglátásával. Ezért jobb egy ilyen lelki gyakorlat, vagy meditáció, mint Jézus Krisztus élő beszéde. Egyik élvezkedés, frankó kis közösség, te ja, ki van fizetve amúgy az ebéd, meg mindenki van fizetve, és élvezkedünk. Tényleg, Isten könyörüljön rajta, rajtunk, mindannyiunk. Tovább dicsérik a személyt, szakmailag kiváló, emberileg hiteles abban, amit tesz. Kiváló munkát végez az emberek Istentől való elszakításában, az emberek beszervezésébe, egy vallási szervezetben. Kiváló munkát végez. Isten könyörüljön az ő lelkén, és könyörül is, de hogyha ő nem nyitja meg a szívét, a szervezet helyett az élő Isten felé, Krisztus felé, akkor nincs ahogy könyörüljön rajta Isten. Itt leírják azt, hogy a maximális létszám 150 fő, tehát mindenről lehet beszélni. Maximális létszám 150 fő. Mit mond Jézus erről? Azt mondja, hogy atyám házában rengeteg hely van. Ha nem lenne, akkor nem mondtam volna. Rengeteg hely van ott atyám házában. Nem. Itt a 150 fő, az miről szól? Arról, hogy az emberek versenyezzenek a 150 helyét. Ha gyorsan iratkozzak fel, utaljam át azt a pénzt a bankszámlára, hogy legyek felírva. Erről. Tiszta marketing. Összefeküdt ugye az egyház, a katolikus egyház izével, a világi gondolkodással, a marketinggel. Ez van. Maximális létszám 150 fő. Mennyekországában, atyámházában a maximális létszám végtelen. Csak nem tudom, hogy ki fog oda kerülni, amíg emberek embereket követnek, vakok, világtalanokat, és mindenki a szakadékba esik. Ki fog, hát hiába sok hely van atyámházában, de az embernek inkább egy tanfolyam kell. Lelki gyakorlós tanfolyam. Részviteli díj. Teljes ellátása 500 ezer per személy. Na, itt majd egy, tehát itt szögít már, teljesen kibújt a zsánkból, hogy mi mozgatja az egészet. Mammon bácsi. Jézus tanításában való részvételi díja a legdrágább vér. Tudjál róla, nem 500 lej, hanem az ártatlan gyermeknek a vére. A Jézus tanításaiban való részvételi díj a legdrágább vér, de már ki van fizetve. Már ki van fizetve azok számára, akik hozzáfordulnak személyesen, és nem emberekhez. Jelentkezés után a következő bankszámára kell átutalnia a bejelentkezési összeget, 200 lej. Teljesen nyilvánvalóvá teszi, melyik Isten szervezi a lelki gyakorlatot. Teljesen nyilvánvalóvá teszi. És akkor most ugye zárszóként magam részéről, hogyha még van valami van a barátainak, akkor hagyom, hogy ők is mondják el, mit akarnak mondani, vagy amit ad az Úristen. De még azt elmondanám, hogy kedves hallgató, én sajnálom, hogy ilyen keményen kellett szóljak. Ha az igazság őszintén érdekel téged, tudd, hogy jelentkezni csak és kizárólag Jézus Krisztusnál lehet személyesen. Nem egy bankszámlánál, nem egy bankban, és nem pénz nélkül, hanem nyitott szívvel, őszinteséggel. És akkor most még elmondom azt, hogy ez a személy, aki ezt kapta, ezt a meghívót, és meg lett kísértve a meghívóval, Jézus már számára válaszolt. Hónapokkal, vagyis kb. Talán 2 hónapja megadta választ erre a kérdésre. Álmában szólt hozzá az Úristen, és megmutatta, hogy szerveznek a katolikusok valamilyen kirándulást, valamit. És ő is ugye ezen, őt is hívták erre a közös tapasztalatra, valamire. De ő nem tudott elmenni, mert nem volt nála a személyazonossági igazolvány, románul bulletin, avagy a földi azonossága nem volt már nála, mert Isten Jézus által mindenkinek ad egy új azonosságot, személyazonosságot. De valaki, egy segítőkész személy, egy barátnő gyorsan futott és elvitte neki a bulletint, a régi személyazonosságét. Tehát mit jelent ez? Ahhoz, hogy te belépjél egy ilyen tanfolyamra, egy ilyen meditációs tanfolyamra, lelki gyakorlatra, vissza kell vedd magadra a régi emberi azonosságodat, a régi személyazonosságodat, és továbbra is a régiben fog azt téged tartani. A kérdés az, hogy melyik személyazonossághoz ragaszkodsz inkább? Ahhoz, amit kaptál a világtól mostanig, vagy az újhoz, amit ad Isten számodra, Jézus Krisztus által. És még elmondanám azt, hogy ezt így most Isten kegyelem által én elmondhattam, ezt kielemezhettem. Azok számára, akik megvannak kísértve ilyen tanfolyamokkal, ima gyakorlatokkal, meg ilyen rendezvényekkel. Én most ezt elmondhattam, kielemezhettem Jézus szavaival, de én holnap nem leszek. Holnap már nem lesz, aki kielemezze számodra, hogy egy ilyen meghívó hova hív téged. Nem lesz, aki figyelmeztessen téged. Ha te személyesen nem ismerted meg az Urat, az Úr Jézus Krisztust, az ő szavát, és nem fog benned élni az ő szava, nem fogod észrevenni, hogy hova hívnak téged, és bele fogsz esni a szakadékba. Ennyi. Van egy komment, erre még reagálnék. Azt mondja valaki, hogy vajon lenne a Biblia, ha nem lett volna egy tökéletlen zárójelbe szervezet, aki nyomtatgatta volna, és egyáltalán hallottunk volna Jézusról a 21. században, ha nem lettek volna ilyen földi szervezetek. A válasz az, hogy igen, hallottunk volna Jézusról szervezetek nélkül is. Sőt, egy tisztább képet kaptunk volna róla, és nem egy szervezet, egy földi szervezet hirdette volna Jézust, hanem Istennek a gyermekei. Istennek a gyermekei pontosabban tudják hirdetni Isten dolgait, mint bármilyen Biblia, mint bármilyen írás. A Biblia hasznos, Istennek úgy volt kedves, hogy legyen az is, és van, de Jézus azt mondta, hogy ti tanulmányozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti üdvösségetek, de mégsem akartok hozzám jönni, mert én feltámadtam, én élek, mégsem jöztök hozzám. Tehát nem a Biblia ment meg. Isten a Bibliát is használja, felhasználta az én életemben is a Bibliát. És használja. De hogyha, ahogy Jézus mondta, hogyha nem öltük volna meg a prófétákat, mert az Ószövetségben nem volt, vagyis nem az Ószövetségben, itt Székelyföldön nem volt, mit tudom én, Biblia, én 100 éve, néhány Biblia volt csak. Az emberek a Bibliát nem ismerték. De Jézus volt, ő öröktől fogva létezett, és az egyszerű emberekhez szólt szeliden. Ő mindig is volt emberek. Dávid előtt volt már Jézus. Kívánom, kedves barátom, bocsánat, nem vagy barátom, drága embertársam, kívánom, hogy ezt, amit most hallottál, lélek által értsd meg, mert most még a betűben vagy is, és inkább vitáznál, mint hogy Istenhez fordulj. Bizonságot teszek, idézőjebe ellened, hogy benned egy olyan lélek van még mindig, hogy inkább vitázni akarna, teologizálni akarna, mint sem, hogy Istenhez kiáltson, mint gyermek. Kívánom, hogy személyesen tőle kapjál választ erre a kérdésre. Jézus mindig is volt, Istennek a lelke mindig is létezett. Mindig is megnyilvánult. Ott is, ahol nem mondták ki azt, hogy Jézus. Ott is volt Jézus. Mert a Krisztusnak a lelke mindig is körülölelt téged. És akik Istenben voltak, akár Dél-Amerikában, akár Alaszkában, a világ bármely pontján, azok az emberek hallották Istennek a lelkét, és kijelentették őt Biblia nélkül is. Kívánom teljes szívemből, hogy te ezt megértsd Isten által, hogy nehogy elvesz az okoskodásban, és végleg benne maradjál csapdában. Most csapdában vagy. Drága embertársak, ennyi volt, aki megérthette, meg kérem szépen, ne sunyizzon, hanem mutassa meg embertársainak. Aki megérthette, aki nem értette meg, az inkább ne ossza meg. Aki megértette, nyugodtan ossza meg. És kívánjátok, hogy a Krisztusnak a lelke szóljon általatok, hogy legyen bizonyságotok, és osszátok meg, mert azáltal épültök, azáltal tart meg Isten minket, hogy benne vagyunk az ő szavában, azt cselekedjük, megosszuk embertársainkkal, hirdetjük az Isten országának az örömüzenetét, az örök életnek az örömhírét, azáltal tarthatunk meg. Én is ezért beszélek elsősorban. Ti is tegyétek azt, amit Jézus mutatott nektek. Most még egy darabig van kiáltó szó, már megint figyelmeztetnek, hogy nem sokáig, nem lehet tudni. Megint jön a következő járvány, nem tudom. Lényeg az, hogy most még van, de holnap már nem lesz kiáltó szó, és nem lesznek ilyen emberek, mint én. Az interneten csak vallás emberek, meg ilyen lelki gyakorlatokra való meg invitációk. Úgyhogy kívánj bemerítkezni Jézus szavába, hogy engedj, hogy mosson át téged, halld őt, és beszélt a háztetőkről, hogy megtartass te és a te házad népe. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.